Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Hány vízimalom volt egykor az alig 18 kilométer hosszú Csele patakon? Milyen erő kell a taposómalom elindításához? Hány kerékkel dolgozott a Szent Miklós vízimalom, és mi lett a patak eredeti medrével? S végül miért látunk három kezet a mohácsi szerb ortodox templom istenszülő ikonján? Tartsanak velünk, s hamarosan ezekre a kérdésekre is választ kapunk majd. A Szent Miklós vízi és taposó malom a dunaparti város különleges ipartörténeti emléke. A látogatók megismerhetik a malom működését, és bekapcsolódhatnak az őrlési folyamatba. A malom portája, kertje, udvara, gyümölcsfákkal, gyógynövényfallal, vizes felületekkel önmagában vonzerővel bíró környezetet jelent. A vízbe érő fűszfaágak, a sárga vízililiomok, a fehér malomépület együttes látványa vászonra, fényképre kívánkozik. Itt fogadott Mohácsi Bugarszky Norbert, a Szent Miklós vízi és taposó malom gazdája.
Mohács és Somberek települések között vagyunk nagyjából félúton, egy főút mellett, a Csele patak völgyében. Egyetlen kilométerre második Lajos királyunk emlékművétől, tehát hogyha Mohács csatához visszautalok, meg a Csele nevet említve, azért sok honfitársunknak az jut eszébe, hogy ja igen, hallottam, rólottam, valami történt, hát igen, ez az a patak, ami a hagyomány szerint, azért tegyük ezt hozzá, életét vette az ifjú második Lajos királynak. Tehát a Csele patak völgyében vagyunk. A mi patakunkról azt érdemes tudni, hogy ez egy 18 kilométeres vízfolyás, Szebény nevű faluban ered, keresztül folyik itt a mi vidékünkön, és Mohácson belömlik a Dunába. De egy elég meredek és bővízű patak volt, és ez lehetővé tette, hogy ide vízi malmok sorozatát építsék meg, 24 darabról tudunk. Tehát ezen a 18 kilométeres patakon valaha 24 malom volt, és a mi malmunk, ami előtt most itt állunk az udvarba, az a 21. ebből a sorozatból. És most jönnek a számomra érdekesebb dolgok, hogy amikor én levéltárilag elkezdtem foglalkozni ezzel a malommal, kutatni, akkor az derült ki, hogy 1331-re vezetnek vissza az információk, amikor még a nyúlszigeti apácák birtokában volt ez a terület, Csele falu, és vélhetően a hozzátartozó malmok is. Tehát onnan van egy adatunk, és a török korból is van egy adat a malomról, aztán persze hát a közeledve a mai időszakokhoz már egyre gyakrabban, de 1930 az egy ilyen sorsfordító pillanat volt a malom életébe, mert az előttem lévő molnár, Heréb János bácsi, akkor vásárolta meg, és egy nagyon jelentős átépítést, bővítést hajtott itt végre. De az ő munkája, a keze munkájának a nyoma az majdnem, hogy elpusztult, hiszen 1951-ben az államosítás alapvetően ellehetetlenítette a malmot. Tehát van egy sok-sok évszázados malom, szépen működik, sőt jó gazdája van, bővíti, korszerűsíti, de az államosítás ezt is tönkreteszi. Bezár a malom, elkezd pusztulni, Molnár bácsi meghal, gyerekek öröklik, unokák öröklik, szétaprózódott a tulajdonosi szerkezete, és ők szegények nem tudtak ezzel mit kezdeni, és 2007-ben, amikor én rátaláltam, most ugye az udvar közepén állunk egy nagy fénykép, egy molinó előtt, a 2007-ben, amikor a malommal én először találkoztam, mint az utolsó Mohács környéki vízimalom romjával, ez fontos hangsúlyoznom, hiszen nagyon-nagyon sok malomból csupán ennek a romjai maradtak. És 2007-ben én ezt megláttam, és úgy gondoltam, hogy próbáljunk meg így lokálpatrióták, örökségvédők valamit kezdeni ezzel, és legalább a malom romjait megőrizni a teljes pusztulástól. Ugye ez egy ipari műemléke Magyarországnak, tehát van műemléki lajosorom száma. Tehát igazából egy épület torzóról, egy épület romról beszélhettünk akkor már csak, de engem nagyon megérintett az, hogy ennek azért van egy 700 éves történelme, és úgy gondoltam, hogy valamit próbáljunk ebből megmenteni, és innen indul az a történet, aminek eredményeként ma már egy szép és ép épület udvarában állunk itt a zöld udvaron a virágok között.
Közel 20 éves folyamat, hogy ebből mostanra fölépült hozzá a Molnárház, teljesen helyrehozták a malmot, tető alá hozták a malmot, és hogyha egy picit kijebb sétálunk, itt a patak is.
A patatnak a nyomjait látjuk csak ma már. Nagyon szép és impozáns az a kis víztükör, amit a malom udvarában van, de ez most már tóvá szelidült, hiszen a 70-es években itt a Cselevölgyben egy nagyon komoly vízszabályozás történt, halastavakat hoztak létre, meg víztározót, és a malmot lefűzték a patakról. Egyébként a malmoknál az a tipikus, vízimalomnál, hogy kettő árkot látunk. De majd, amikor leérünk oda, akkor meg fogom mutatni, és elmondom, hogy melyik micsoda.
Jó, induljunk is, akkor nézzük meg, járjuk be a malmot.
Nagyon fontos, amikor az ember manapság elmegy egy malomportára, szerintem egyébként az emberek szeretik a malmokat, valamiért van egy különös vonzalom a malmok irányába, és meg szoktuk kérdezni az emberektől, hogy mit tud a malmokról? Hogy kinek mi van a fejében, mi az, hogy malom? Mert talán érdemes erről egy picit beszélni, hiszen az emberek tudatában azért az benne van, hogy az a hely, ahonnan liszt jön, általában a gabona megőrlésével foglalkozó üzemek, ahol valamiféle őrlemények készülnek. De meg szoktam kérdezni, hogy milyen malmokat ismernek még? És milyen fajtájú, funkciójú malmok voltak még 100 évvel ezelőtt Magyarországon, meg egy néhány dolog maradt fönn ezekből. Az ön kabátjára föl van tűzve egy gyönyörű kis szalamandrának a kitűzője, és például, hogyha az ember megáll a Színpetri vízimalom, a papírmalom udvarán, akkor a hegyoldalba, a gyönyörű környezetben, az Aggteleki Nemzeti Parkban látja a hegyoldalba kirakott szalamandrának a képét. És ez tök jó dolog, mert akkor papírmalom. Egyfajta malom. És ha elmegyünk Veszprém mellett Vilonyára, ott a kicsi Magyarországban még találunk fűrészmalmot. Úgy, ahogy kallómalom is, ványolómalom, érczúzómalom, vagy kalapácsmalom, esetleg olajütőmalom, a kedvencem a pálinka főzőmalom, ilyen a nagyszebeni Astra Parkban lelhető föl. Szóval jócskán-jócskán több eredetileg a malom szónak a tartalma, mint amire ma gondolunk. Valamiféle ipari üzemeket takar. Egyben viszont ezek közösek. Valamilyen természetenergia hajtja őket. Szél hajtja, szélmalom. Víz hajtja, vízimalom. És van a malmoknak, hogy volt egy nagyon érdekes csoportja, amit izomerővel hajtottak. Állatokkal vagy emberekkel. Ezt a szakma szárazmalomnak hívja.
És a taposómalom, ahová most haladunk, ez is itt volt? Vagy ez már egy bemutatóként épült, hogy ha már malmok, akkor többféle malmot bemutassunk?
Alapvetően egy technikatörténeti kísérletnek betudható ez. Egy hatalmas zárunk, itt szépen kinyitjuk ezt a taposómalmot, és behaladunk ebbe a pajtába. Szóval, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hogy jött létre ez a malom, akkor azért vissza kell menni a kutatáshoz megint. Én csupán a vízimalom történetét szerettem volna leírni egy kis könyvecskébe, füzetkébe, hogy, és ez a kutatás hozta felszínre ezt a malomfajtáknak a megismerését. És a szakirodalom megemlíti, hogy régen, akár 2000 évvel ezelőtt, már a római birodalomban voltak taposómalmok. Olyan malmok, amiket emberek hajtottak, hát a Rómában sajnos ugye rabszolgák. És persze, akár a mesekönyveinkből, vagy a fantáziánkból előjönnek valamiféle képek, hogy igen, egy nagy kerék, ottan egy ember kínlódik benne, mint ez úgy valamiféle képünk van róla, meg én hallottam gyermekkoromban, amikor édesanyám mondta, hogy hát munkahelyemről hazajöttem, én egész nap taposómalomban éreztem magam, hogy a monoton munkának a szinonimája, úgy szokták említeni. És nagyon tetszett ez a gondolat, hogy ó, taposómalom, milyen is lehet az? És elkezdtem tudatosan keresni, hogy hol van ilyen manapság. Fényképet szerettem volna egyébként róla találni, azért, hogy a vízimalomról szóló kis könyvecskémben mindegy illusztrációba tegyem. És nagyon furcsa volt ez a kutatás, évekig tartott, és mindenki azzal jött vissza, hogy Norbi, nem találunk. Tehát információt, leírást lelünk a régi taposómalmokról, hogy milyen volt valaha, de az jön mindenhol elő, hogy az 1800-as évek közepe felé ezek eltűnedeztek a világban, nyilván jött a gőzgép, ilyen motor, olyan motoros meghajtás. Ezek a malmok eltűntek, hogy nem maradt egy se ilyen. Hát mondom, ez nem igaz. Fura volt, hogy nem találtunk tervrajzot, és fényképet se. Akkor elkezdett ez bizseregni bennem, hogy húha, érdekes ez a taposómalom, ezek szerint ez elveszett a bolygóról, ki elpusztultak ezek a gépek, és akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy mi lenne, ha építenünk egy ilyet.
Hogyan épült fel, és hogyan működik hazánk egyetlen taposómalma? A muzsika után erről folytatjuk a beszélgetést Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával. Igen, és ezt itt szerelték össze, tehát elkészítették az alkatrészeket, hogy kerekeket, az őrlőberendezést, ahová beleöntik a gabonát, és ez csak szárazon őről, tehát emberi erővel, ehhez nem kellett a víz, nem kellett a szél, csak az emberi erő.
Átérek egy pillanatra a másik oldalra, mert amikor leállunk a malomból, biztonsági okból, leengedjük a malomkövet, befékezzük. Most fel kell ahhoz emelnem, hogy egy kicsit el tudjunk vele indulni.
Igen, megnézzük a malomkövet, akkor jövök ön után, hogy a másik oldalról hogy néz ez ki. Most a nagy kerék oldaláról láttuk.
Itt van a kőpadunk, ugye ezen van az őrlőberendezés, a másik oldalon a pajta épület bal oldalán a meghajtási mechanizmus, van az őrült nagy kerék és a fogaskerekek, ezen az oldalon pedig a maga malmi kőjárat, ezt már magam építettem, és itt van egy állító mechanizmus, hát ezt könnyűdítőnek hívjuk, szép magyar nevén, és szépen elkezdem tekergetni, és ezzel a mechanizmussal, amit én most tekerek, egy ilyen vaskereket tekerek körbe, néhány milliméterrel csupán, de feltaszítom a felső malomkövet. Eltávolítom a két malomkövet egymástól, ezáltal majd el fog tudni indulni a taposómalom, ha visszaérünk, és szépen bemegyünk, és elkezdjük tekerni, mert most az fog következni.
Igen, látom, kukorica van most a garatban, az fog majd belehullani a kő közé, gondolom, ahogy elindítjuk a malmot.
Szépen besétálunk, kipróbáljuk ezt a taposókereket, lemegyünk néhány lépcsőn, és belépünk ennek a nagy, közel 6 méteres kerétnek a belsejébe.
Igen, a szélessége, hát ez több mint egy méter körülbelül.
Több mint egy méter, két ember kényelmesen elfér, ez volt a fő szempontunk, hogy két válasabb pasi is elférjen benne, és hogyha elkezdjük hajtani, akkor recsegni, ropogni fog, de nem baj, ez ezzel jár. A fizikai törvények mindjárt elkezdenek működni, hiszen mi ugyan megyünk előre is, lépegetünk, mintha mennénk fel a Gellért hegyre, és húznánk magunk után a bőröndünket, tehát ilyen nehéz tempóban, de a kerék forog körülöttünk. Mi egy helyben vagyunk, lépkedünk, a kerék meg forog.
Fontos az, hogy melyik irányban indulunk el?
Alapvetően az őrlés szempontjából van jelentősége, mert a malomköveinkkel lévő barázdák, azok alapvetően egyik irányba hordják ki a búzát, ezért van jelentőség, hogy melyik irányba haladunk. Északra haladunk egyébként.
Igen. Túlzottan nagy erőkifejtés nem igényel. Viszont ez kerekeket itt, ha elnézek bal oldalra, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy merre nézek, mert kicsit szédítő érzés ebben a kerékben sétálni. Forognak a mellettünk lévő fogaskerekek és az őrlőkerék is.
Így ám, hogy amikor az ember sétafikál ebben a taposókerékben, a kerék forog, elég kicsi a fordulatszáma, tehát nem kell egy ilyen veszélyes gyorsaságra gondolni, mint amikor az egér hajtja, vagy a hörcsög a kis mókuskerekét, hanem ez 4 fordulat perceként, tehát tényleg egy erőltetett utcai sétatempóként kell elképzelni, viszont gyönyörű fogaskerekeket építettek ide nekünk Márton Laci bácsék, tölgyfából és gyertyánfából, és ami 4 fordulatunkat 160-ra gyorsítják. Tehát 40-szeres gyorsítás van a malomba, így van az, hogy fönt a malomkövünk, ott már 160-nal forog, ez egy optimális fordulatszám ehhez a malomkőhöz, egy nagyon szép őrlési teljesítményt lehet ezzel elérni, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a malomszerkezet nem csak egy szép múzeumi tárgy, mert hogy is lenne múzeum, hiszen 12 évvel ezelőtt épült, hanem egy működő, regnáló malom, a jelenlegi tudásunk szerint a Föld egyetlen emberhajtású malomszerkezete. Tehát taposómalmot máshol a Földön nem tudunk. Ha valaki tud ilyet, írjon nekünk gyorsan egy e-mailt, és küldjön fényképet. De jó pár évnyi, most már évtizednyi kutatásunk van benne, az egyetlen taposómalom, és ami fontos, működik őről. Ugye ez a munkavégzés 2000 éve rabszolgamunka volt, 150 éve kényszermunka, a hódmezővásárhelyi börtön rabjainak a fárasztó munkájával hajtották 1858-ig, amikor is azt lebontatták. Nálunk ez már nem rabszolgamunka, meg nem rabmunka, hanem fitness program, mert hogyha az ember ezt kitartóan csinálja, akkor izmosodik a feneke, meg a combja, szóval van ilyenfajta mellékhatás, van, aki egy konditeremben futópadon nyúzza magát, én azt mondom, hogy szívesen látom itt nálunk a vízimalomba, vagy taposómalomba, mert itt lehet hajtani, és ennek van produktuma. Aktívan működő malom az egyetlen a világon.
Megpróbálom megmozdítani.
Kilépek a kerékből, próbálja meg egyedül, hát a sikerül.
Egyedül?
Aha.
Mennyit kell lépnem ahhoz, hogy...
Igen, meg fog indulni.
Igen, most szép lassan elindul.
Azért a fizika működik, hiszen nagy a kerék, és az ember sétál benne, csak el fog indulni, egy kis gyermek is el tudja indítani, kell hozzá némi kitartás, hogy elinduljon. Utána már egyre szebben, egyre könnyebben megy.
Igen, kell egy kis erőkifejtés az indításhoz, utána már a lendület gyorsít.
Ez, ahogy az előbb érzékeltettem, körülbelül az egy ilyen sétatempó jellegű sebesség, akkor ez jó. Akkor jó az őrlés.
Most megállok, és akkor kiszállok a Szerkezetből, igen, most megállt. Megnézhetjük, mit őröltünk?
Pont az a pillanat van, hogy itt van benne a liszmerő lapát, és látjuk azt, hogy hát, mondjuk, egy, ha liszben gondolkodnak, akkor na, egy pogácsa, annyit őrültünk ezzel a pár körrel, amit tettünk, de látjuk a garatba a gyönyörű szép sárga kukoricát, és ami kiszóródik a kövek között, az már szinte porszerű. Ha csibékben gondolkodunk, akkor már szinte túl őrültük vele, de hát nagyon hatékonyak vagyunk. Tehát a kukoricát szépen megdaráltuk, megőrültük vele.
És most kell elzárnia ismét ezt a...
Ilyenkor kicsit leengedjük a malomkövet, fő a biztonság, tehát véletlenül se tudja senki úgy elindítani ezt a szerkezetet, hogy nincs itt az a személy, aki ezt kontrollálja. Egyébként is a molnárnak a kőpadon a helye, vagy a vendégeknek, vagy az izmosod mi vágyóknak, pedig a taposókerékben.
Ehhez a malomhoz külön a követ is vágatta? A malomkövet? Mert ugye említette, hogy nem volt ilyen marom, nem volt példa az építményre, egyáltalán, hogy hogy néz ki, hogy kell ezt összerakni, hogy kell a kerekeknek egymáshoz viszonyítva lenni, és a kő is hogy álljon, hogy pont itt legyen, ne a másik oldalon. A kő mérete, ugye ez is egy fontos szempont, az őrlő kő mérete. Ennek van egy alsó része is, amit ugye nem látunk, hogy ezek konkrétan ide lettek vágva.
Igen, hogyha most malomkövek oldalára közelítjük, akkor én abból indultam ki, amikor a számításokat végeztem a malomépítése során, hogy azért feltételezzük azt, hogy nem 150 kilós izombajnokok fogják ezt hajtani, hanem hogyha szerényebb súlyú tömegű látogatók jönnek, akkor is működőképes legyen a szerkezet. Tehát azt gondoltam, hogy valamivel a szokásosnál kisebb malomkövekkel kell dolgoznunk. A vízimalmokban egyébként van 1 méter körüli átmérőjű malomkövekkel dolgozunk, a szélmalmokban még nagyobbal, nagyon erős a szélmalom. Itt úgy gondoltam, menjünk lefelé a méter alá, és Székelyudvarhely környékén vettem, de a kövek eredetileg Bencéd nevű faluból, fősőkő Bencéd nevű faluból való, ez a Nyikó mentén van, és onnan egy régi lebontott malom helyéről való malomkövet használtam fel, tehát az lett ide beépítve, és ez alá került egy alsókő, az egy sárospataki kő, az pedig mi egy törött malomkőből a mohácsi kőfaragómester, egy mohácsi kőfaragómester segített nekünk azt elkészíteni, tehát egy régi pataki kő van alul, fölül pedig ez a nyikómenti kő, és ezek között őrlődik itt nálunk a gabona a taposómalomban, és az átételi rendszert ugye ehhez optimalizáltuk, tehát így számítottuk ki Márton Laci bácsival ezt a bizonyos már említett 40-szeres átételt, hogy jó legyen a kőforgási sebesség, és szépen tudjon őrülni, hát ez sikerült.
Tehát akkor ez volt a...
Ez a taposómalom.
A taposómalom.
Igen, lát egy különleges élményt, és amikor már kellően elfáradunk, eltikkadunk, akkor visszasétálunk a vízimalomhoz, és ugye a víz útját követve szoktuk megnézni, először lemegyünk a patakpartra, aztán betérünk a malom belsőbe, mert ott is mindenféle érdekes dolog vár minket.
A kerten keresztül visszasétálunk a vízimalomhoz. De gyönyörű ez az udvar. Édenkert, csodaszép, tavasszal minden virágzik, minden zöld. Az előbb a békákat is hallottam, most kicsit csönd van. Akkor lemegyünk a vízpartra. Akkor most mi lett a cselepatakkal? Tehát, hogy megvan a patak, máshová került a meder?
Igen, 1978-ban, amikor szabályozták a patakot, akkor egy másik mederrendszert építettek neki, hiszen akkor nem a malmok voltak már fontosak, sajnos, hanem egy ilyen völgyzárógátas víztározó sorozat épült. Van fölöttünk egy nagyon nagy víztározó, meg mellettünk egy 2 hektáros halastó, és ez miatt a patakot egy néhány 10 méter odébb tették, de sajnos ugye ez pont arra volt elég, hogy lefűződött, lefűzték a malmot a patakról. A régi patakmeder itt van elődnök az udvarban, most gyönyörű szép látvány nyújt, mert azért látszik a víz, kis békalencse van rajta, virágoznak a vízi liliomok, szép kis sárga liliomok övezik a tavat, de hát valaha itt hömpölygött a cselepatak vize, ma meg már tóvászer időt. De azért egy kis víz van a víztározónkban, és mindjárt meg is látjuk, hogy ez mire elegendő, hogy tudja meghajtani a malmunknak a kerekét.
Na most jöttünk, hát tulajdonképpen ez a malomnak a legalsó szintje, de jöhetek ön után? Tehát bejönnénk mondjuk a patak vízi árta részébe, ez volt valami, itt jött a víz. Ez fölül vagy alul csapott víz
felül
volt?
Felül csapott,
malom volt.
Malmunk van, És az gyorsan fontos hangsúlyozom, hogy eredendően a szabad ég alatt voltak a malomnak a vízikerekei, mert ez egy háromkerekű malom volt, már önmagában jól érzékelteti, hogy egy nagyon nagy vízhozamú patak volt a Cselepatak, vagy egy jelentős vízhozamú volt, hiszen egyszerre három kereket volt képes elhajtani. Ma már ebből csupán egy van, ezt az egyet rekonstruáltuk a székelymesterekkel. Megérkezett a víz, hozza a kis fehér akácvirágot magával, vagy akácvirágokat, ami potyog, és mindjárt szerintem nagy csobogással el fog indulni a vízikerekünk.
Itt a falon látom az 1-es, 2-es, 3-as, ez volt a három keréknek a helye?
A tengely, igen, a tengelyek itt léptek ki a falból, és itt volt rajtuk a vízikerék. Én most a harmadik vízikerék helyén állok, előttem van az 1-es is, meg volt egy 2-es is. Igen.
Most indul rönt igazán a kerék, jön a víz föntről.
Kicsi minimális vízmennyiségünk van, de arra elegendő, hogy elindítsa ezt az impozáns. Amúgy 2,5 méteres vízikerék, mindene tölgyből van, a tengely, a bak és maga a vízikerék, úgy ez is a székelymestereknek a munkáját dicséri.
Hát, tulajdonképp itt állt egymás mellett a három kerék, három ugyanilyen méretű kerék, és volt kapcsolat a három között,
nem,
vagy
nem,
ez
nem,
önállóan forgott mind?
Három független géprendszer, tehát a víz három csatornán érkezik be, hajtja a vízikereket, az a tengely, és a három kerék három őrlési mechanizmust hajtott egymástól függetlenül. Mindez a szabad ég alatt, évszázadokig, és ahogy említettem a bemutatóm elején, olyan 1930 környékén az előttem lévő Molnár ide bővítette a malmot, és megette a kerékházat, tehát nálunk azóta, vagy a vízikerekeket, zárt kerékházas a malom, tehát nálunk a patak az épületen belül folyik, és itt voltak a vízikerekek egyfajta zárt térben. Tehát az utolsó kifolyás az itt volt valahol, tehát mindig vannak olyan lajok, amik rávezetnek a vízikerékre, és mindig van egy szabad zúga, egy olyan laj, amin akkor engedjük a vizet, hogyha egy vészleállítás van. A malmot úgy kapcsolom ki, hogy a zsilippel elzárom a vízikerékre vezető vizet, másik zsilipet felhúzom, ha víznek valamerre persze menni kell, és akkor a malmot vagy kikerüli, vagy itt lezubog a padlóra a víz. De egy intelligens leállítása a malomnak az, hogy szépen a Molnár az inas kizavarja, hogy légy szíves fiam, menj el, és zárd el a zsilipet, eleve nem engedjük a patakot be a házba, a malomárokba, hanem elengedjük a malom mellett a vadárokba, az eredeti természetes medrénbe. Ez a szép kis tavacska az udvarunkba, ez a valaha volt Cselepatak vadárka.
Visszamegyünk az udvarra. Most ahogy mondja ezeket a mondatokat, Fekete Istvánnak Hajnal Badányban című regénye jut eszembe, ott is úgy kiküldte az inast, zárja el a zsilipet télen, amikor befagyott a zsilip, ott akkor mi volt a feladat egy ilyen időszakban. És akkor most feljöttünk ide, itt az egyik meder, itt pedig a tó.
Kicsit korábban jöttünk volna ide, mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, akkor most egy kicsinke kis szigeten állnánk, hiszen általában a vízimalmok mellett van egy kis szigetke. Egyik oldalról mellettünk megy a malomárok, az alvíz csatorna, a már megdolgoztatott víz, ami tér vissza a természetes mederbe, és tőlünk balra pedig a kis tavacska, az meg volt a vadárok, maga a Cselepatak. A malom előtt szétvált egy zsilipper, szét lehetett választani, malom alatt pedig egy terjedelmes fűzfa tövében egyesült a dolgozóvíz, a pihenővízzel, és mentek el a következő malomig, hogy az ottani Molnár újból munkára fokassa őket.
Régi eszközök, gazdasági gépek, udvari kemence, a portán szerte változatos méretű malomkövek jelzik, a malom felújítása és építése mellett néprajzi tárgyak gyűjtése is zajlik.
Nagyon fontos megemlíteni a malom felújításának a körülményét, hogy hogyan is történt ez. Mert amikor megvásároltuk, akkor a csapat alapvetően édesapámból állt, az egy nyugdíjas rendőr, sógorom Kárpitos, én közgazdász. Hát három ember itt volt, lelkesedésből nem volt hiányunk, szakértelemből azért már esetleg igen, és elkezdtünk itt valamit tenni, de céltudatosan arra koncentráltunk, hogy megmentsük a malom romjait a pusztulástól. Nekem volt egy nagyon komoly elhatározásom, hogy nem szeretnék pályázni. Ezért úgy gondoltam, hogy sokkal korlátozottabb dolog az, amit mi meg tudunk csinálni, rommentés és kész. És már akkor is tök jók vagyunk, az utolsó Mohács környéki vízimalom romjait megmentjük a pusztulástól. Aquincumba se jut a most az emberek eszébe visszaépíteni a római amfiteátrumot, vagy a római vízvezetéket. Örvendünk, hogyha a romok vannak, és vigyázunk a romokra. Így indult ez is. De nagyon hamar kiderült, az Úristennek más céljai vannak. Mert akaratunkon, kérésünkön kívül ide emberek jöttek, és segítséget ajánlottak fel a mi munkánk elkezdésének az első hetétől, hát nagyságrendileg mondjuk 2 nappal ezelőttig. Tehát, hogy végig kíséri ezt a 19 éves malommentő projektet az, hogy az emberek jó szándékkal irányultak felénk, emberek, hatóságok, mindegy, hogy mondom, tehát azt érzékeltük mi, és csak a fennvaló akaratát tudom ez mögött, hogy aki amivel tudott, azzal segített. Ha most az udvarban, itt azon a helyen, ahol állok, elnézek, látok egy fa padot a kemence alatti partoldalba, azt a padot úgy kaptuk valakitől ajándékba. Egy somberek illetőség úriember 30 ezer darab bontott cserepet ajánlott fel nekünk. Ő azt mondta, hogy neki ez hulladék, 120 éves cserép, nem illik bele a képbe, újra cserélik, de hogy jó, tehát igazából vérezne a szíve akkor, ha ezt egy konténerbe dobálva, utána elvinnék a hulladéklerakóba. Apatini cserépről van szó, tökéletes cserép, de régi. Hát engem ez pont nem bánt, hogy régi cserép, és ilyen típusú felajánlásokból, és ugye ön az udvarba az épületeket emelte ki, most egy góréval állunk szembe, egy családtól kaptuk Szajk nevű településről. Mellette egy kicsivel áll egy gyönyörű kis hombár, amit Mohácsról egy nagyon kedves családtól kaptunk ajándékba, mert azt mondták, az udvarukban áll egy szép kis faépület, de hát már úgy kezd rozoga lenni, meg hogy igazából tök hülye helyen van, nem illik bele a mai képbe, útban van a garázsnak vagy a kertnek, egy hombárral, egy gabonatároló kicsi 6 négyzetméteres épülettel, hogy nem kell az nekünk. Elmentünk, és a fiammal szétszettük, meg édesapámmal kihoztuk, és tavasszal a fiammal, a Milánnal nekiálltunk, és egy pár hónap alatt visszaépítettük tökéletesen, és a gazdája, amikor kihívtam ide őket, döbbent meg a legjobban, hogy sokkal jobb állapotban van, eredeti közeli állapotban, újból betapasztottuk sárral, lemeszeltük. Tehát egy csomó-csomó dolog a kis tárgyaktól, a nagyobb, aki került úgy ide hozzánk, hogy az emberek megtiszteltek minket ezzel. Úgy gondolták, hogy az ő féltve őrzött relikviájuk nálunk jó helyen lesz, és ezzel gazdagodott ez a porta.
Tudunk fölmenni, vagy kívülről? Kívülről jobb, jó? Itt Malmon belül is
nagyon meredek
lehet
a lépcső,
menni.
A Molnár meg a Molnár én azt jól megszokta az ezen való járás, de azért a látogatókkal nem szívesen, nehogy valakinek baj essék. Jó ez az udvari lépcső a korláttal, így megyünk fel a Malom térbe.
Tökéletes, téglalépcsők, Kiskemence, bal oldalán eljövünk.
Ez a Malomnak a földszinti része, tehát az udvarba érkezve végül is ebbe lehet először érkezni.
El vannak helyezve asztalok, le lehet ülni, nagyobb csoportok fogadására is alkalmas a tér. Megjelennek a kiállított elemek, nagyon sok zsák, egy ikont is látok. Szent Miklós Malom, ugye Szent Miklós pedig a vízi molnárok védőszentje is volt, és tehát az ortodox területen egy kiemelt szent.
Benn vagyunk a Malom térben, és ezt a 120 négyzetméter, tehát meglehetősen nagy a Malom, egy belső kettő lépcső szakítja meg. Itt nagyon jól tetten érhető az, hogy a Malomnak van egy régebbi része, a lépcső alatt lévő rész, és ahogy lent az előbb a vízikeréknél mondtam, az előttem lévő molnár hozzátordott egy 30-40 négyzetmétert, ez maga a lépcső fölötti rész. Tehát jól tetten érhető, hogy mi az új a Malomból, és mi a régi. És itt velünk szemben nagyjából a Malom közepén van egy kőjárat. Van garatunk, kisgaratunk, fősőkő, alsókő, kőemelődarú, tehát minden olyan porcikája megvan, ami illik lenni egy kőjáratnak, akár szélmalomba vagyunk, akár taposómalomba. Ez az a szerkezet, amit Máton Laci bácsiék először ide nekünk építettek 2009-ben, és ez ugye működőképes, ha van víz, általában azért nem nagyon van, akkor ezzel a szerkezettel lehet őrölni. Ez uralja itt ezt a teret, hiszen ez a Malomnak az eszenciája. Kicsit be kell kapcsolnunk a fantáziánkat akkor, hogyha visszareppenünk az időbe, 80-100 évet, hogy ebben a Malom térben, ami kisebb volt, 3 darab ilyen volt, hiszen lent megbeszéltük, hogy 3 vízikerekünk volt, a pincében 3 áttétel, és a Malomban 3 ilyen malomköves őrlő szerkezet sorakozott egymás mellett, és évszázadokig így élte ez a Malom az életét. Ha igen, mennyiségről kellene beszélnünk, akkor talán nem járok messze a valóságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy naponta azért már 1,5 tonna gabonát meg tudta körülni, tehát ez nem volt egy kicsi malom a 30-as években, és akkor gyorsan szorozzuk be, az előbb mondtam, hogy a cselepatakon 24 malom volt. Nem mindegyik volt ilyen nagy, de azért ez elég jelentős volt. Én egyszer kiszámoltam, ha kilovattra átvetítjük, akkor nagyjából olyan 200 kilovattnyi energiát nyertek ki a cselepatakból óránként, évszázaddal vagy évszázadokkal ezelőtt. Ma ez nulla.
Menjünk akkor le, jó? Mert úgy látunk a fölfüggesztett zsákokra jobban rá. Van, ami név van, van, ami név és valamilyen díszítés, virág.
Nézzük,
aztán
ezeket a
nagyon-nagyon szépek.
Mihalis, Trabert, Zingler, Keitz, Blum, Ruppert, Rittlinger, hamar rájövünk, hogy ez csupa német név, tehát Mohács környékén vagyunk, sváb vidéken, nálunk ez a természetes. A sváb falvakban a lakók, amikor ugye a lányunk férjhez megy, akkor kap egy hozományládát, vagy kapott, és abban volt mindenféle házi textil. Sváboknál az volt a szokás, hogy a kapott zsákokat, üres, szép, tiszta zsákok, amiket a takácsok szőttek valaha, azokat megfestették. Készítettek egy sablont, lemezből, vagy papírból, vagy bőrből, rátették a zsákra, és ráfestették, mondjuk, amit itt látok, hogy József Engelsád, Dunaszekcsőről, vagy Blum Mihály, Hercegszabarból a 109-es házszám alól. De mivel sváb emberekről volt szó, igényesek voltak, szerették a szép dolgokat, virágmintát, díszítést, különböző motivumokat is festettek rá, gyakran visszaköszönnek vallási motivumok is, akár a koronát, vagy a pálmaágat, vagy keresztet értve ez alatt. Tehát nagyon szépek, igényesek és változatosak a sváb zsákok.
Itt a másik oldalon csíkos zsákokat látunk, kék, piros, különböző szélességű, avagy erősségű, színerősségű, tehát vannak világosabb, sötétebb kékek, vízszintesen, függőlegesen, mondjuk attól függ, hogy áll, itt is a monogram megjelenik. Hát nincs két egyforma, és mondta, hogy ez csak egy része. Elkezdte gyűjteni a zsákokat?
Elkezdtem gyűjteni a zsákokat, mert ugye itt ez a sváb vidéken, ez is egy érdekesség, de amire most rátértünk, pont a csíkos zsákok, igazából ez lett a kutatási területemnek a fókusza, erről szól a könyvem. Ez egy csoda. Akár merre jártam Kárpát hazában, teljesen mint egy Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján kutattunk, vagy Délvidéken, a magyar nyelvterületről csíkos házi textilek kerültek elő. Ne csak zsákokra gondoljunk, ha most valaki elballag a konyhájába, kicsit úgy jobban körülnéz, esélyesen fog látni csíkos konyharuát. A nagyanyáink által, a dédanyáink által szőtt házi textilek is ilyenek voltak. Csíkos konyharua, törőköző, abrosz, vetővászon, általvető, tehát mindegyik csíkos volt. És a csíkoknak van jelentése, és ez nekem elragadó volt, először igazából el sem akartam hinni azt a fajta tudatosságát ennek a csodálatos népnek, hogy a csíkot tudatosan a tulajdonunk kifejezésére használjuk. De ha beleképzeljük magunkat abba a korba, 50 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt, amikor mondjuk valakinek a lánya készült férhez menni, akkor teljesen természetes volt, hogy a család nő tagjai, anyukát értve, nagymamát értve ez alatt, vagy akár maga a leányka, beült a szövőszékbe, és elkezdték neki megszülni a stafirungját. Ilyen formán ő a szövetbe be tud avatkozni, hogy hogy nézzen ki. Kérdeztem székely asszonyokat, mondjuk most kiemelem Berkeci Esztert Székelyvarságról, aki maga mutatta a saját zsákjait, mondta, hogy 1983-ba szőtte azokat, tehát 83-ban a lányának. És kérdeztem, hogy mondja már meg, hogy miért ilyen csíkok, miért három csík van rajta, miért piros, és miért ilyen vastagságú csík. És azt mondta, hogy hát ő neki nem volt ebbe választása, elővette egy jó szakadt, rossz állapotú zsákot, azt mondta, nézze meg, ez az enyém. Én ezt kaptam édesanyámtól. Én ugyanezt a csíkjelet adom tovább a lányomnak. Tehát öröklődik a családunk csíkjele lányágon, mert a faluban a csuvár, ő a fuvaros, meg a molnár ezt ismeri. Nem kell nekem semmit ráírni a zsákra, pontosan tudom itt nézve a falon, hogy a nagyéké, az elekesséké, a csíkéké, csányéké, szabadoséké, molnáréké, mártonéké. Tehát egy molnár, az inasa, meg a fuvaros abban a faluban, vagy mondjam inkább így, hogy a malom vonzás körzetében ismeri a családok csíkjelét. Akinek ez elsőre hihetetlen, hogy egy csíkos text, hogy a fenébe, hát ezek díszítések. Szerintem érdemes elfelejtenünk a dísz kifejezést a népi kultúrába. Nem véletlenül néznek ki a gyönyörű csónakos fejfák Szatmárcsekén úgy, ahogy, vagy a Mohácsi Nemzeti Emlékén a sírjelek, vagy egy pompázatos székelykapu motivumai, azok mind-mind jelentenek valamit, mind a zsákon és a csíkok, legfeljebb erodálódott manapság a tudásunk, nem tudjuk már, mit jelentenek, és hajlamosak vagyunk, hogy hát jó, ez kék díszes csíkos, biztos szerették a kék színt is azért. Nem, nem. Ennek tudatosság jelentése volt, és akinek még mindig hihetetlenül hangzik, azt szokta mondani, hogy kicsit olvasgasson a skót kockáról. Mert ha azt elhiszi, hogy a skótok rémbüszkék arra, hogy a skót klánoknak mindenkinek saját kocka mintája van, ugye négyzetrácsos minta, ha azt elhisszük, rengeteg írást találunk erről netől, akkor tessék elhinni, hogy a magyar népi kultúrában egy nagyon hasonló jelrendszer volt évszázadokon keresztül, mégpedig a csíkjelrendszer. Csak ezt fogalmilag megfogalmazzuk, információhordozó csíkjelrendszer. Ez mit is jelent a mai szóhasználatban? Vonalkód. A magyar népi kultúra évszázadok óta tudatosan használja a csíkot információ kifejezésére. A vonalkód az itt van körünkben évszázadok óta.
A Szent Miklós vízi és taposó malomban Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával beszélgettünk. A zene után a Mohácsi szerb ortodox templomban folytatjuk utunkat. A Mohácsi Szent Háromság szerb ortodox templom a folyó közelében kőfallal körülvett kert udvarban áll. Külső felújítására néhány éve került sor. Közel 50 méter magas karcsú tornyából egykor a vizet és a tüzet is figyelték. Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
Amikor megjelent a török a Balkánon a 14. 15. század környékén, akkor folyamatosan menekültek föl, és itt találtak szállást vagy életteret a szerbek. Ők tulajdonképpen az első pillanatban, amikor megjelentek, paticsból, deszkából, zsindelyből építettek maguknak egy nagyon pici kápolna-szerű templomot. Azt nagyon hamar kinőtték, és a török megengedte nekik, hogy kőből építsenek egy nagyobb kápolnát. Majd a 18. század elején, 1732-ben igényelték az államtól, hogy építhessenek egy nagyobb templomot, és egy nagyon érdekes technikával, 1732-ben körülépítés technikával, azt jelenti, hogy ahogy bontották a régi templomot, a régi templomnak a használható anyagát felhasználták az új templomnak a falainak az emeléséhez. 1732-től 1736-ig épült ez a templom, természetesen barokk stílusban, az akkori kor stílusában, korai barokk stílusban, és ahogy ránézünk, látjuk, hogy teljesen a külseje föl van újítva.
Távolról
most jelenleg
látszik.
48 méter magas, valamikor volt 52 is, csak egy tűzvízben leégett és le kellett bontani 5 métert belőle, és utána építették vissza a kupolát tulajdonképpen. Nem csak templom toronynak szolgált, hanem tulajdonképpen a Dunán figyelték a hajók mozgását, hiszen itt vagyunk a Dunaparton, nem messze 50 méterre itt van már a Duna, és tulajdonképpen egy időben tűzfigyelésre is használták, hiszen abban az időben sok nádfedeles ház volt, és egyszer az beindult, akkor képes volt egy-egy fél városnyi rész leégni.
Ahogy idefelé tartottunk, ugye a kerítésnek az egyik oldala, azt mondtad, hogy ez egy iskola rész volt?
Így van,
itt volt
a
egy
szerbek,
iskolájuk?
A szerbek nagyon figyeltek arra, hogy a nyelvüket tartsák, és a cirill betűs írást tartsák, és ezért saját iskolát építettek, és az egészet körülvették egy fallal, védelmi és zárt rész a gyerekeknek. Volt mellette természetesen egy temető is, az is...
És egy keresztet látunk.
Igen, azért, mert ugye Ferenc József kitiltotta a temetőket a városokból, és a város szélére vitték. Ugyan nagyon szép temetőjük van egyébként a város akkori széléről a szerbeknek, és a régi adományozóknak a köveit, és hogyha elindulunk a templom környékén, a régi adományozóknak a köveit be is építették a templom oldalába.
Látjuk,
igen, itt látjuk ezeket, és szeretném
megmutatni,
hogy kettő nagyon szép sírkő is. Nekem a kedvencem is a szívből. Igen, itt vannak ezek ezek a régi fejfák, amelyeket beépítették, Popovics család
Hőből,
például
márványból,
nagyon, márványból, igen. És akkor nem, ahogy pusztult, ezeket megmentették, és így akkor nem lett az enyészeti, illetve két nagyon szép van a kerítésnek neki támasztva, hogyha elsétálsz velem addig, mindjárt, még nem, ott van. Szívből kinövő kereszt. Egy nagyon régi, meg egy újabb, ami a legvégén.
Igen, és csak akkor látjuk, hogyha bejövünk az udvarba.
Így van, tehát el kell jönni a templom, és itt láthatjuk, hogy a 18. században épült műemlék, barokk stílusban épült.
És itt már a Duna ennyire közel van.
Így van, tehát kinézzünk, akkor itt látjuk a támfalat. Igen. Másik oldal meg az a zöld a Duna, igen. Másik fel a sziget.
Menjünk, lépjünk akkor, igen, be a... A nyugati oldalról van az, igen, ajtó, keleti, igen, oldalon ugye az ikonosztáz.
Ezek mindig kelet-nyugati tájulások, a görög-keleti, igen, templomok. Belépünk. És akkor belépünk, és a női részlegre fogunk belépni.
Ez a hátsó,
ugye,
rész.
Idáig csak a nők jöttek be, egész addig a könyöklőig a nők jöttek be. A könyöklőn gyönyörűen sorakoznak az ünnepi ikonok. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, a környéken több szerb templomot lebontottak, és azokból a templomokból behorták az ikonokat. Tehát itt oldalt, a falra, ezek nem a templom részei, az eredeti részei, hanem egy onnan behordott ikonok jobbról, balról.
Egész nagyon... más a stílusuk,
igen,
is.
Igen,
kicsit világosabb, ezek sötétek.
Más-más templom. Itt hála Istennek megvan ez a közösség, ez nagyon összetartó. Pályáznak folyamatosan a temetőbe a kápolnát felújították, akkor a Szent Kút kápolnát felújították. Ennek a külső felújítására megtették az elmúlt évben, és most pedig jön a belseje, tehát látszik, hogy egy régen felújított, de ugyanakkor megérint bennünket az illat, a füstös falak, és mögötte pedig ott azok a gyönyörű eredeti ikonok, amelyek a falra vannak festve, illetve ha bejövünk rögtön szemben, ez most a férfiak része, átléptünk, ide csak a férfiak jöhettek, átlépünk, akkor ott az ikonosztáz. 1902 még mindig a késő barokk stílusban épült, gyönyörű. A királyi ajtó középen, ahol csak a pap mehet be, igen, és fölötte pedig természetesen meg mellette a Bibliából különböző jelenetek. Egy igazi ikon. Szűz Mária, a Isten szülőnek hívják a görög-keleti egyházban. Az Isten szülő a kisdeddel, és egy nagyon érdekes dolog van, hogyha megszámoljuk, akkor itt ezen a képen az Isten szülőnek három keze van. Egy, kettő,
és
három.
De a harmadik kéz, ez
harmadik
fémkéz.
Harmadik kép fémből, ezüstből van. Ennek van egy története. A 8. században volt egy Damaszkuszban élt, később damaszkuszi Szent Jánosnak fogják nevezni, illetve hát szenté fogják avatni. Egyébként érdekesség, hogy az utolsó közös szentje a két egyháznak, a keleti és a nyugati, vagyis a görög keleti és a római egyháznak, mert ugye 1054-ben szétválnak végleg, de ő még közös szentként szerepel. A történet nagyon egyszerű, ugye Mohamed után vagyunk nem sokkal, és Mohamed, illetve az iszlám, nincsenek képek. És valahogy harmadik Leó úgy gondolta, hogy úgy lehetne felvenni a versenyt az iszlámmal, hogyha belekezdenének ők is az ikonok égetésébe, illetve többet nem ábrázolnák. Most damaszkuszi Szent János nagyon ellene volt ennek, és ellene küzdött, harcolt. És akkor harmadik Leó, ő Damaszkuszban élt, az ottani előjárónak egy hamis levelet küldött, hogy damaszkuszi Szent János áruló. És szövetkezik az ottani előjárók ellen, és ezért börtönbe vetette, és levágatta a jobb kezét. És amikor levágta, akkor a damaszkuszi Szent János egész éjszaka az Isten szülő képe előtt imádkozott, odarakta a kép elé a levágott kezét, és reggel, mikor már belefáradt az imába, és reggel fölébredt egy pár órás alvás után, a keze vissza. Nőtt. És annyira tisztelte akkor az Isten szülőt, hogy készítetett ezüstből egy kezet, és odaajánlotta. Most ettől kezdve, az eredeti első ilyen ikon, az ott van Szerbiában, a Szent Szávának a dolgaival együtt, és az egyik kolostorba őrzik, és ez, megnéztem Belgrádban is, valóban ennél jóval nagyobb ilyen embernagyságú ikonba ábrázolják ezt, tehát nagyon-nagyon tisztelik ezt a dolgot, és amikor látunk egy ilyen háromkezű istenszülőt, akkor tudni kell ezt a történetet, hogy ezért ajándékozta ezüstből ezt a kezet az ikonnak.
Lőrinc Árpád történelemtanárral a mohácsi szerb ortodox templomban beszélgettünk. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.